Jó reggelt kívánok a mikrofonnál Nagy Károly, és a reggeli monitor vendége Böröcki Dezső, a Gránit alapkezelő stratégia és üzletfejlesztési vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
A témánk pedig nyilván ESG tematikus hét keretében, és nagyon meglepő leszek az ESG befektetési alapok. De mielőtt ebbe belemennénk, nemrég született egy tanulmány, egy elemzés azzal kapcsolatban, hogy az amerikai ESG alapok hogy teljesítenek jobban, hogyha csak hozam elvárásra mennek rá, úgymond ezek az ESG alapok, vagy hogyha van ténylegesen valami társadalmi, kitűzött társadalmi, elérni kívánt szándékuk, akár környezetvédelem, akár társadalmi hasznosság terén. Ez az elemzés mire jutott? Jó azért, hogyha van cél, vagy ez a hozamokban nem mindig testesül meg?
Ez egy elég komplex kérdés, röviden a válasz, ezt nem mindig látjuk a hozamok terén is érvényesülni. A gyakorlatban azt látjuk, hogy minél inkább egybevág egy ESG alap, egy ESG ETF-nek az összetétele azokkal a piaci eszközosztályokkal, amik amúgy is felül teljesítenek, annál inkább igaz a hozamhatásnak az érvényesülése és az egybemozgás a piacokkal. Ugye minél inkább egy szűkebb fókuszterületre megy rá az ESG alap, és az impact alapok azok, amelyeket ön is említett, azok ilyenek. Tehát egy nagyon szűk gazdasági szegmens, gazdasági szektornál akarnak valós társadalmi vagy környezeti hatásokat elérni, ugyannál inkább kevésbé mozog együtt az összpiaccal, az általánosan felül teljesítő szektorokkal, és annál kevésbé érvényesül a diversifikációs hatás. Tehát például ebből a tanulmányból az jött ki, hogy kevésbé teljesíti felül az általános S&P indexeket, az impact alapoknak a teljesítménye, de azért valamilyen szinten együtt mozog vele.
Milyen hatásokat tűznek ilyenkor célul egyébként ezek az alapok? Könnyen megfogható társadalmi hatásokat?
Óriási a választék ebből a szempontból, de igen, a nap végén elég jól lederiválhatók, milyen közérthető hatásokra. Beszéljünk akár vízgazdálkodásról, egészségügyről, hulladékgazdálkodásról, adott erőforrásoknak adott régióban való hozzáféréséről, tehát elég jól megfoghatók, és inkább a világnak az elmaradottabb régióit célozzák, az is általánosságban elmondható, tehát nem nagyon találunk ilyen klasszikus magyar befektetési alapot például ezen a területen, nemzetközi alapokat annál inkább.
Ha már itt a magyar területre terelődött a szó, akár magyar ESG alapok, akár ESG részvények terén mi várható a következő időszakban, lesznek-e komoly újdonságok?
Igen, nemzetközileg azt látjuk, hogy az állomány, tehát hogy mennyi vagyon, mennyi pénz van ilyen alapokban, az egy nagyon dinamikus növekedésen ment át, de azért a növekedés üteme lassult. Magyar szinten ez nagyon erőteljesen nő. Ugye itt beszélünk világos zöld, meg sötét zöld alapokról is, ezek uniós szabályozás alapján külön-külön kategóriák. Magyar szinten például azt látjuk, hogy idén duplázódott a világos zöld alapokban lévő vagyonnak a mértéke, illetve a sötét zöld alapokban is növekedés ment végbe, ugyanis eddig egy ilyen hazai alap volt, most már három ilyen hazai alap van. Tehát Magyarországon még gyerekcipőben jár ez a történet, dinamikusan növekszik. Nemzetközileg szintén egy megatrend, tehát folyamatos növekedés látunk, nagyságrendileg olyan 2500 milliárd dollár van ilyen típusú alapokban, itt már azért lassul a növekedési pálya, és hát milyen újdonságok, ugye, hogy a pénzügyi alkímia is folyamatosan talál ki új dolgokat, itt is elképesztő ütemben nő a választék, vannak ezek a törvényi szintek, hogy világos zöld, sötét zöld, de különböző befektetési stratégiák alapján is lehet ezeket az alapokat csoportosítani. Vannak olyan alapok, amik ilyen negatív kizárást alkalmaznak, tehát bizonyos szektorokat nem engednek be a portfólióba, mondjuk dohányipart, vagy...
Olajipart mondjuk.
Olajipart, igen, az kevésbé jellemző, de vannak ilyen, az már egy szélsőséges alapnak számít, ha az olajipar is ki van zárva, de ilyenek is vannak. Vannak ilyen úgynevezett best in class megközelítésű alapok, amik nem zárnak ki iparágat, bármilyen iparág jöhet, de ESG metrikák megértékelés alapján az adott iparágnak csak a legjobban teljesítő cégei kerülhetnek bele. Van egy úgynevezett ESG integráció nevezettű befektetési stratégia, ahol a klasszikus vállalatértékelési módszerekbe bevonnak ESG faktorokat is, ami arra alapul, hogyha a vállalat fenntarthatóbban működik, az hosszú távon a vállalat értékére is pozitív hatással lesz, és akkor ez alapján választják ki a portfóliót. Vannak olyan alapok, amik ilyen impact alapok, amikről az előbb beszéltünk, hogy egy kifejezett társadalmi vagy környezeti célkitűzésük is van, és akkor sikeres az alap, ha nem csak jó hozamot biztosít a befektetőknek, hanem ezt a célt el is éri. Vannak tematikus alapok, amik lényegében hasonlók az impact alapokhoz, de az is egy adott szűk területre fókuszál, például a hidrogénnek a hasznosítása mondjuk a fúziós energia révén. és akkor csak olyan cégeket választanak össze, amik ugye ezzel növelik a fenntarthatóságot is, és csak az adott iparágban vannak. Vagy például vannak olyan alapok, ahol az a cél, hogy bizonyos cégekben minél nagyobb részesedést szerezzenek az alapok, és mint tulajdonosok, az alapok a cégekben olyan változásokat érjenek el részvényesi szerepvállalással, aminek a nyomán fenntarthatóbb irányba megy a vállalatnak a működése. És még sorolhatnám, tehát most jó párat felsoroltam, de nagyon nagy a választék. Magyarországon szintén egy követő üzemmódban működünk ebből a szempontból is. Most ott tart a magyar piac, hogy folyamatosan jelennek meg a sötétzöld és a világoszöld alapok.
Mi a különbség a sötétzöld meg a világoszöld között, mert nem biztos, hogy mindenki ezt kapásból
igen,
tudja,
hát ha hivatalosan sejti. Akarok fogalmazni, akkor a világoszöld az környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő, míg a sötétzöld már fenntarthatósági célkitűzéssel is rendelkezik. Ez mind a portfólió összetétel szempontjából, mind a reporting szempontjából, ugye utólagosan is riportál az alap a befektetőknek, egy sokkal szigorúbb, sokkal teljes körűbb megközelítést jelent, ezáltal az alapkezelőknek is egy jóval nagyobb kihívást.
Mennyire kedvelt akár Magyarországon, vagy mennyire van benne a köztudatban, akár befektetői, magánbefektetői körökben is, hogy lehet akár mondjuk úgy, hogy jövőért aggódva, nem csak a profit miatt ESG alapba fektetni, vagy mennyire ez még mindig a profi piaci befektetők terepe?
Egyelőre inkább az utóbbi befektetői körnek a terepe. Ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy a magyar befektetői réteg ilyen szempontból azért jó pár 10 év hátránnyal indul nyugathoz képest, és azt kell látni, hogy a befektetői tudatosság az sokszor ennél egy jóval alapabb szinten van. Tehát, hogy sokszor még nekünk is olyanokat kell magyarázni a befektetőknek, hogy a hozamkockázatot hogy tudják egyensúlyba hozni, mik az előnyei a befektetési alapoknak mondjuk egy egyedi részvénybefektetéshez képest, mikor érdemes magyar állampapírt vásárolniuk, mikor befektetési alapot, mikor részvényalapot, mikor kötvényt, mikor abszolút hozamú alapot, melyik mit jelent. Tehát, hogy jelenleg itt tartunk, hogy ezen a szinten van egy nagyon fontos edukációs szerepkör, tehát elsősorban inkább a profi befektetők oldaláról, illetve a szakmai befektetők, intézményi befektetők oldaláról van érdeklődés. Ugyanakkor vannak mérvadó lakossági vagyontömegek is ESG alapokban. Itt két fontos lába van ennek. Egyik az, hogy ha az értékesítési hálózatok is hangsúlyt helyeznek rá, hogy az ügyfeleiket proaktívan tájékoztassák, elmondják nekik, hogy mitől ESG ez az alap, hogy lehet egy ESG alap révén hozzájárulni a környezeti vagy a társadalmi tényezők javításához, mert ez közel se triviális, tehát itt azért nagyon sok áttét, meg nagyon sok idő, mire egy ESG alap révén a befektetés aztán azt jelenti, hogy a vállalat elmozdul egy még fenntarthatóbb irányba, és aztán a nap végén társadalmilag vagy környezetileg hatást érünk el, tehát ez egy nagyon hosszú hatás. Ha ez jól el van magyarázva az ügyfeleknek, akkor azért túl érdemi felfutás lenni, illetve hát vannak olyan időszakok, amikor az ESG alapok felül teljesítők, és ilyenkor a befektetők is nyilván nagyobb kedvel meg előszeretettel vásárolnak ilyen eszközöket. De ha őszinték akarunk lenni, akkor itt a hozamotívum még a vezető faktor, és nem mindig az ESG jelleg. Ezért van egy nagyon fontos edukációs szerepe mind az alapkezelőknek, mind a kormányzatnak, mind a szakmai szervezeteknek, hogy ebbe az irányba is erősítsük a tudatosságot a befektetői társadalomban. És ugye, ha belegondolunk, ezt is mindig el szoktam, hogy ez egy teljesen új dimenzió, tehát hogy így is egy káosz volt a befektetőknek, hogy annyi fajta lehetőség van, ilyen időtávon, ilyen likviditási szempontok alapján, és akkor még figyeljek a fenntarthatósági szempontokra is. Nem könnyű, és nem könnyű egyéni befektető szemmel ezeket besúlyozni. Úgyhogy mi, mint alapkezelő is ezen vagyunk, hogy ebben a térben előrehaladást érünk el, és a piac is ebbe az irányba mozdul, folyamatosan van szakmai kapcsolata az alapkezelők között, a Nemzeti Bank is egyébként nagyon támogató ebbe az irányba, sőt a Nemzeti Bank elindította az úgynevezett zöld pénzügyi termék keresőjét, ahol például a befektetési alapokról is találunk egy csomó többletinformációt azoktól a fenntarthatósági karakterisztikáktól, amik jellemzők az adott alapokra.
Ha már itt a felfutást említettük, hogy van azért, amikor az ESG alapokat jobban vásárolják, van ennek bármiféle köze ilyenkor az időjáráshoz, időjárás jelenségekhez? Nyáron ugye extrém meleg volt, rengeteg hőhullámmal, aztán egy nyár végére, ősz elejére egy óriási áradás Kelet-Közép-Európa térségeiben, Magyarország hál' Istennek viszonylag megúszta. Ilyenkor aktívabbak ezen a téren a befektetők, vagy ez semmi köze nincsen?
Gyakorlatilag semmi köze, tehát nem látunk érdemi korrelációt az aktuális káros természeti jelenségek meg az ESG alapunk forgalma között. Ugyanakkor nem mondanám, hogy nincs kapcsolat, csak ez egy hosszabb távú dolog. Jó példa erre, hogy mondjuk ugye súlyos aszálykárok voltak napraforgó kukorica esetén. Egy gazda, aki a befektetéseit elhelyezi, nem hiszem, hogy másnap miután szomorúan elkönyvelte, hogy mekkora termés kiesése van, akkor csak azért ESG alapot választ, mert azzal hozzájárul. Nyilván vannak közvetlen hatások, kötni fog biztosítást, szárazságtűrő vető magat választ, de hogy nem választ mondjuk fenntartható gazdálkodásból származó salátát, csak azért, mert a termés kiesett, ugye az ESG alapot se feltétlenül fogja felülsúlyozni. De sok ilyen hatás, ha tényleg lassan a csapból is ez folyik, és ez azért ez az össztársadalmi tudatot is alakítja, akkor azért előbb-utóbb megjelennek ott az asztal túloldalán, amikor befektetési döntéseket kell meghozni, hogy hát amikor a boltba megyek, akkor is figyelek arra, hogy mi újrahasznosított, mi nem, mi fenntartható gazdálkodásból származik, mi nem, akkor ez miért lenne másként a befektetéseim terén. Ez egy lassú folyamat, és a lassú vízpartot most elve alapján fog ez valamikor hatást kifejteni, rövid távú hatást nem látunk.
Maga az alapkezelő, illetve a Granit által működtetett ingatlanok mennyire tudnak zöldebbek lenni az elmúlt időszakban, ez mennyire volt tendencia, hogy akár önöknél is a saját működés terén átalakulás van?
Az egész ingatlan szektor ilyen szempontból egy nagy változáson megy keresztül, és gyakorlatilag nem kérdés a fenntarthatóság semmilyen oldalról. Tehát a bérlők, az ingatlanok bérlői elvárják, hogy az az adott ingatlan minél fenntarthatóbban működjön, fenntartható forrásból származzon az épület által felhasznált energia, a hitelezők elvárják, tehát már nem lehet úgy nagy ingatlanra vonatkozó hitelszerződés kötni, hogy ne lennének benne fenntarthatósági feltételek. Befektető oldalról is ugye erősödik ez a nyomás, főleg intézményi befektető oldalról, és hát az alapkezelő is próbál a trenddel együtt menni. Ilyen szempontból nagyon jelentős törekvések, meglépések vannak nálunk, hogy csak egyet mondjak, a jövő évtől például minden ingatlanunk energiafelhasználásának legalább 35%-át fenntartható napelemparkokból fogjuk biztosítani, ami egy jelentős lépés, és a bérlők irányába is azt gondolom egy értékajánlat, de ezen kívül folyamatosan zajlanak az energetikai auditok, napelemeket szerelünk minél több ingatlanra, kazáncserék, felújítások. Ugyan a nap végén ez egy gazdaságossági kérdés is, tehát szerencsére az ingatlan szegmensben például azért tud ennyire élesen meg előretörően megjelenni ez a témakör, mert a gazdaságossági hatás is ebbe az irányba mutat, meg amúgy is a globális tudatosság, fogyasztói, befektetői elvárások is, bérlői elvárások is ebbe az irányba mutatnak. Úgyhogy mi is dolgozunk például az ingatlan alapjaink zöldítésén is, hogy az előbb említett sötét zöld és világos zöld kategóriában minél több ingatlan típusú terméket tudjunk nyújtani a befektetőinknek.
Olyan, amely átalakulóban van energetikailag.
Igen. Illetve az új tranzakciók esetén is már egy magasabb energetikai hatékonyságú ingatlant fog vásárolni.
Böröcki Dezsővel beszéltünk, a Granit alapkezelő stratégia és üzletfejlesztési vezetével. Köszönjük, hogy bent volt.
Köszönöm.